Személyestől a kulturálisig, a társadalmiktól a sejtekig, a kiállításon szereplő művek a különböző egyénszintű és globális léptékű törésvonalakra mutatnak rá, miközben a kollektív gyógyulás a külső és belső egyensúly helyreállításának lehetőségeit is felvillantják. A világ jobbíthatóságában való hit, a művészet alapja különböző korokban, ez más és más, de a lényege ez. A gyógyulás és a javítás került most a középpontba, de a témakörhöz kapcsolódó emberi vonatkozásokról egy külön helyszínen a Szegedi Egyetem klinikájának aulájában rendezte kiállítást. A kiállítás kurátorával, Popovics Viktóriával beszélgetek.
A kiállítás ötlete a 2 évvel ezelőtti Handle with Care gondoskodás című kiállításból bontakozott ki, és most a gyógyulás és a javítás került középpontba, és a kiállítás címéről ezt a Golden Ripper vagy a kintsugi fogalmát választ, ami egy nagyon jó metafora, lehet szó szerint is átvitt értelemben értelmezni különböző sérülésekre, törésvonalakra, a személyes és a történelmi, kulturális, politikai defektusokra. És a kiállításban résztvevő művészek is különböző szempontból közelítenek ehhez a fogalomhoz. A gyógyulás szó szerinti emberi testi értelemben itt ebben a kiállításban nem jelenik meg, ahhoz egy külső helyszínre szervezett, arra egy külső kiállítás reflektál, amit a Szegedi Klinika aulájában rendeztünk. Itt egy tágabb perspektívából közelítünk ehhez a fogalomhoz, és főleg a művészek javaslatai, lehetőségei érdekeltek minket, hogy milyen víziókat hoznak létre a világ jobb átételére.
Hogy választottak ki a művészek?
Hát ugye egy magyar és nemzetközi válogatás látható itt. Vannak művészek, akik erre a kiállításra készítettek új munkákat, tehát a múzeum felkérésére és szorosan együttműködve a témán dolgoztunk együtt. Másoknál pedig, főleg a nemzetközi művészeknél pedig fontos volt az, hogy a témában a fontos hivatkozási alapok legyenek, tehát ilyen volt például az Ágnes Dénes munkássága, aki a Landarton keresztül az egész életművét a föld és a művészeten keresztül a környezet és a világ jobbítására tette föl. Tehát Ágnes Dénes egy fontos kiinduló pont, illetve egy fontos művész még a kiállításban, Ernesto Neto, brazil művész, akinek itt a központi térben van egy egyszemélyes meditációs sátor. Ugye Neto ezekről a nagy hatalmas bejárható tereiről ismert, ami teljesen megváltoztatja a befogadói attitűdöt, ugye le kell ülni a földre, szagok vannak, illatok, tehát hogy a művészet jóval túlmutat a vizualitáson, tehát egy ilyen összművészeti és összhatást ér el. Itt most ebben a kiállításban egy kisebb Neto installációt hívtunk meg, de ez is egy nagyon fontos kiindulópontja az ő gondolkodás módja.
És a Néprajzi Múzeumból is
Skanzen, ez a Szentendre és Skanzenből érkeztek ezek a drótozott tárgyak. Itt szerettünk volna egy kicsit annak a kintsuginak a helyi megfelelőjére utalni. Ugye minden kultúrában, társadalomban megvannak a javításnak a gyökerei régről, és ugye nálunk is ez a javított teknő, a technika, ez most már csak Skanzenben vagy néprajzi múzeumokban látható, viszont ez az elv, hogy a tárgyaikat nem kell kidobni, van lehetőség újra használni, új életet adni. Ez egy mai kor emberének szóló felhívás, és ennek a fogyasztói társadalomnak szóló üzenet, hogy ha a világunk és a bolygó léte, a jó léte a tét, akkor tényleg ezen el kell gondolkodni, hogy amit lehet, megjavítsunk.
A kiállítás különlegessége az is, hogy aktivitást követel a befogadótól. Tehát Igen. Itt nem csak sétálunk és nézünk, hanem...
Igen, több mű is van, ami a néző aktív részvételét kívánja. Az egyik legnagyobb attrakció, ha úgy tetszik, az Yoko Ono-nak a Meant Peace című munkája, ami a művésznek egy 1966-os koncepció, ugye ez egy fluxus mű, és instrukciók alapján hoztuk létre, szorosan együttműködve a művész stúdiójával. Ez egy hatalmas asztal, ahová a látogatók leülhetnek, és törött kerámia darabokat illeszhetnek össze, miközben a művész gondolatait olvassák, és valójában itt nem a tökéletesség a lényeg, hanem maga a javítás folyamata és a közösségben való lét, tehát egy nagy asztalnál való közös együttlét.
Az is érdekes. érdekessége a kiállításnak, hogy itt tulajdonképpen nem csak az átlag emberekre gondolnak, akiknek a megértés bizonyos szókincs tartományban jóformán egyforma, de hát ugye azokra is, akik esetleg más befogadói szinten rendelkeznek.
Igen, most már a múzeum gyakorlatában ez többször előfordult, hogy a könnyen érthető, a kurátori szöveget könnyen érthető nyelven is kihelyeztük. Itt egy múzeumpedagógiai csapattal, egy gyógypedagógus csapattal dolgozunk, olyan érintett személyekkel, akik ezeket a szövegeket fordítják, értelmezik, tehát egy olyan nyelvezete került itt bevezetésre, ami az értelmi nehézségekkel élők számára elsősorban számukra segítség, de akár olyan emberek számára is, akik mondjuk nem a kortárs művészet nyelvezetén szocializálódtak, vagy távol állt tőlük, de ezt egyébként a többi szövegben is igyekszünk a közérthetőségre.
Köszönöm. Törőcsik Mari 90 fotókiállítása Bajor Gizi Múzeumban. A Magyar Színház és Filmtörténet nagy alakjának 90. születésnapja adott alkalmat arra, hogy a Bajor Gizi Múzeumban fotókon keresztül megidézzék alakját. 60 évig játszott, 60 évig volt filmvásznon és színpadon. A kiállítás két részből áll, Novák Emir operatőr hagyatékból olyan felvételeket válogatott, amelyeket még soha nem látott közönség, mert amatőr felvételek Törőcsik Mari fesztivál útjairól Cannes-ban, Párizsban és Moszkvában ezeket a képeket a művésznő gyűjtötte és ragaszgatta egy albumba, és most így kerül a nyilvánosság elé. A másik falon ott Törőcsik Mari filmes és színházi pályafutása képekben a kezdetektől az utolsó évekig. Ezeket Gajdó Tamás színháztörténész válogatta. A Körhinta forgatására készült képek indítják a kiállítást, majd nagyon sok előadásból látunk felvételeket. Gajdó Tamással beszélgetek. Törőcsik 90 és ez ünneplésre ok.
Az új kiállításunk két részből áll, az egyik talán érdekesebb, mint a másik, de hát ezt döntsék el a látogatók, hogy melyik az érdekesebb. Novák Emil operatőr Törőcsik Mari hagyatékából olyan felvételeket válogatott, amelyeket soha nem látott a közönség. Törőcsik Mari útjairól, Cannes-ban, Párizsban, tehát a fiatal éveinek a legemlékezetesebb pillanatai, amelyekről amatőr képek készültek, és ezeket Törőcsik Mari egy albumba beragasztotta. Ez a kiállításnak az egyik rész. Talán ez az attraktívabb része, vagy a izgalmasabb része, az érdekesebb része. És ezzel szemben pedig ott van Törőcsik Mari pályafutása, ha nem is szárazon és szikáron, de a kezdetektől napjainkig, hiszen még csak 5 éve hunyt el, tehát az utolsó szerepeinek a fotóit is láthatjuk, illetve hát a kezdetet. A Körhinta forgatásán készült Inkei Tibor képpel indítjuk ezt a válogatást, és majdnem minden nagy szerepről láthatunk egy-egy pillanatot.
Az életműről most már így a halála után, hogy mit jelent a magyar színművészetnek, illetve a múzeum számára mit jelent a Törőcsik Mari?
A múzeumunk számára nagyon sok közös emléket, közös élményt jelent Törőcsik Mari. Amire én emlékszem, 1990-ben, amikor megnyitottuk újra a Bajor Gizi Színészmúzeumot, akkor a Magyar Színészkamara nevében ő mondott beszédet, elsősorban Gobbi Hildára emlékezett, és akkor még nem is gondoltuk, hogy hamarosan hasonló szerepet tölt majd be a szakmában, mint ahogy amilyet Gobbi Hilda betöltött, és aztán többször volt a vendégünk, mindig, ha hívtuk, akkor jött. Major Tamás kiállításunkhoz egy kis beszédet írt, és azt a poszton felolvasta Jordán Tamás. Tehát nagyon jó kapcsolatban voltunk Törőcsik Marival, és ő is fontosnak tartotta azt, hogy a színházi múlt, a színházi emlékezet, a színházi dokumentumok fönnmaradjanak, hogy ezeket szóba hozzuk, ezekről beszéljünk, hogy a színház történet emlékezetesebb pillanatait időről időre felidézzük. Ez volt az egyik, amit el kellett Törőcsik Mariról mondani. A másik, hogy kicsit furcsán alakult a pályafutása, hiszen egy pillanat alatt filmsztár lett, és színházi sztár pedig nem lett, illetve hát nem is tudom, hogy jó kifejezése az, hogy színházi sztárrá vált, de ha arra gondolunk, hogy Vasziljevnek a több előadásában dolgozott, hogy Moszkvában magyarul is megszólalt, és akkor azért azt mondhatjuk, hogy egy vezető művésznő volt. Színpadon is vezető művésznő volt, nem csak hazánkban, hanem több európai városban is, vagy több európai formációban is, és hát egy nagyon érdekes jelenség volt mindenképpen, nagyon meghökkentő pillanatokat lehet látni az ő előadásában, most csak a legszélsőségesebb dolgokra gondolunk, hogy a játszotta Cecíliát a Csárdás királynőben a Margit szigeten, vagy Zsótér Sándor rendezésében a az idős Galileit a Nemzeti Színházban, tehát vannak ilyen végletek az ő pályafutásában, és hát az egy nagyon fontos megemlíteni, hogy ő egy nagyon szoros és munkakapcsolatot ápolt Major Tamással, és a Major Tamás féle színháznak, hogyha lehet ezt mondani, az ő az egyik emblematikus figurája, ő az egyik letéteményese, és ő ezt a színházat mindig meg is védte, és ezt a színházról mindig nagyon pozitívan, és olyan szempontokat is bevont ennek a színháznak a kommentálásába, amelyre mondjuk nem is gondoltunk volna. És hát a Nemzeti Színházban ő nagyon hosszú időt eltöltött, még játszott a Blaha Lujza téren álló egykori Népszínházban, játszott az összes játszóhelyen, ugyanakkor persze azt is el kell mondani, hogy nagyon sok szerepet átvett másoktól, és akkor egy újabb és újabb színnel gazdagította ezeket a jellemeket. Egy kicsit ő is csatlakozott azokhoz, akik vidékre szerződtek, láthatták Győrben, láthatták másút Szolnokon éveken át, nagyon szoros kapcsolat fűzte Taub Jánoshoz, és hát a Művész Színházat is meg kell azért említeni, bár az ő...
Nem volt hosszú életű, de a színház történetnek egy darabkája.
Igen, egy jelentős kezdeményezés volt, még ha nem is sikerült úgy, ahogy szerették volna, de voltak olyan előadások.
Emlékezetesen.
Igen.
Milyen anyagot őriznek Törőcsik Mariról?
Az intézetben úgynevezett Törőcsik Mari hagyatékunk nincs. Jó néhány évvel ezelőtt kaptunk egy lelkes felajánlótól egy olyan kosztümöt, amelyet Törőcsik Mari viselt a Szerelem című film Cannes-i díszbemutatóján, és ezt ő árverésre bocsátotta, 50 ezer forint volt a jótékony célú árverésének kikiáltási összeg, ezt egy ismeretlen megvásárolta 300 ezer forintért, és nekünk ajándékozta. Ez az egyik legféltettebb kincse a szenikai gyűjteményünknek, a jelmeztárunknak, és az egy-két kézirat azért még talál egy-két levele, de nem jellemző, hogy Törőcsik Mari hagyatékunk volna. Természetesen vannak fényképeink Törőcsik Mariról, és színlapok, és plakátok, és ilyesmi, de a személyes hagyatéka az nincs nálunk.
Remélhető, hogy feldolgozzák az egész életművet?
Hát ez nagyon nagy megtiszteltetés lenne, hogyha egy valaki írna róla egy monográfiát, és ennek során feldolgoznánk a hagyatékot, vagy feldolgoznánk azt, amit egyáltalán Törőcsik Mari nyilatkozott Törőcsik Mariról, írtak Törőcsik Marinak a filmjeinek és a színpadi működésének a víz.
Nem kis falat.
Óriási feladat lenne, de érdekes lenne. Van hozzá sokféle fogódzó, hiszen ő azért a pályafutásáról beszélt, nem csak Bérces Lászlónak. Tehát, hogy van már egy korábbi beszélgető könyve is, és tehát nagyon sokszor megkérdezték, riportfilmek, portréfilmek készültek róla, tehát nagyon nagy anyag, de érdemes lenne ezt föltárni, hiszen nagyon fontos ezt megemlíteni, hogy az ő sorsa a magyar színház kanyargós...
Évtizedeinek a lenyomata jóformán.
Igen, tehát ő nagyon pontosan követi azokat a változásokat, amelyek a magyar színház életbe végbe mentek, és ő mindig szeretett ott lenni, amikor valami történt.
És ott is volt.
És így igaz, mindig ott volt, ahol valami történt.
Köszönöm. Répa király. A Budaörsi Latinovics Színház előadása. Ha hiszik, ha nem, a Répa király története 1871-es szárdói mese alapján íródott, azt követve nem csak alkalmat miniszterek, kertészek, Pompej, Vezuv kitörése, Salamon király gyűrűje, négylevelű lóere, őserdő, majmok, rovarbalett, vasút, és a negyedik felvonásban az utcákon morgolódnak az emberek, az árak emelkednek, a pénzügyek zűrzavarban vannak, és az adók egyre súlyosabbak. Fridolin, Robin Hood, Esti Rózsa és Truck visszatérnek, utcazenésznek átszállva magukat, és megfigyelik az eseményeket. A rendőrség először megpróbálja feltartóztatni a tüntetőket, majd csatlakoznak hozzájuk a hadsereg a miniszterek kíséretében. Fridolint a tömeg éjezi, akik fellázadnak a Répa király ellen. Ezek mind benne a Kovalik Balázs és Ari Nagy Barbara átdolgozásában a budaörsi Latinovic színház színpadán Offenbach 100 alkotása között egy, amelyet Szárdus szövegére írt. 24. Fridolin nem túl jó uralkodó, szeret színházba járni, élvezi az életet, és komolytalan a gondolkodása, nem csoda, ha megbuktatják, hogy ki jön a helyére, egy sárga répa veteményesből, egy szimpla gyökér, aki magát Répa királynak nevezi, és akit, ki tudja miért, rögvest mindenki istenít. Fridolin néhány segítőjével menekülni kényszerül, és útja során az ókori Pompeitől a hangyák birodalmáig mindenhova elmegy, hogy megtalálja az ellenszert az országban eluralkodó elmebajra. Vajon van-e a jó kormányzásnak bevált receptje? Mi számít normálisnak, ha mindenki megőrül? És emlékszik-e még bárki is a népi bölcsességre, amely szerint előbb-utóbb minden zöldség megy a levesbe? A Sárga Répa király egy 4 felvonásos opera librettójával Hoffmann nyomán. A darab színpadra állítása bonyolult jelmezeket és nagyszerű látványosságot igényelt, beleértve a helyszínek széles skáláját és számos jelenetváltás. Nem csak az eredeti mű megalkotói voltak képességesek, hanem az átdolgozók is. A zene Furák Péter módosításával levetette a nagyoperettes tirádákat, és maradt felismerhetően Offenbach muzsika. Kovalik Balázs Offenbachot is tud rendezni. Nem csak fantasztikus operát. Offenbach és Szárdu operettbe ágyazott politikai szatiráját 1872-ben mutatták be Párizsba, magyar nyelven először most a budaörsi Latinovic színházban kerül műsorra. Offenbach és Szárdu operettje alapján átdolgozta a művet Kovalik Balázs és Ari Nagy Barbara. Dalszöveg Závada Péter, zenei adaptáció Furák Péter, játsszák Sas Zoltán, Böröndi Bence, Szaploncai Mária, Metz Tibor, Juhász Vince, Szőcs Orsi, Spolaris Andrea, Fröli Kristóf, Bregyán Péter, Bohocki Sára, Csován Gábor, Ijes Robert, Bodnár Anna, Gellér Dorottya, Kerek Dávid, zenészek, Furák Péter, Grózs Zsuzsanna Billentyű, Pusztai Csaba, Adamesz József Dob, Sonkovics Lóránt, Huszti Boldizsár, Tankó Balázs, Trombita, Tóth Balázs, Badacsonyi Péter, Kürt, Donászi Cseperke, Kertész Endre, Cselló, Cseri Krisztóf, Kádi Márton, Hegedű, Pál Gábor, Molnár Péter, Basszusgitár, Ablonci Keve, Bartek Zsolt és Erdély Balázs, klarinét, szaxofon. A Répa király szatirikus nagyoperettjének dramaturgja Ari Nagy Barbara, díszlettervező Antal Csaba, zseniális, jelmeztervező Benedek Mari, zseniális, világítástervező Szukurai Attila, koreográfus Bodor Johanna, nagyszerűen megmozgat minden színész, és nagyon szellemesek a táncbetétek. Jacques Offenbach és Szárdu operettbe ágyazott politikai szatiráját 1872-ben mutatták be Párizsban. Magyar nyelven most először a budaörsi Latinovic színházban kerül műsorra. Boldogság titka. A műfaj nem új. A társadalmi vígjáték olyan színű, amelynek témáját az író a saját korából meríti, és középpontjában az adott kor aktuális társadalmi berendezkedésének meg nem oldott problémái vannak. G.B. Shaw, de hogy a nagy számú darabokat ne is említsük. Alexandru Popa, aki a bukaresti Bulandra Színház vezető dramaturgja, semere drámákat és forgatókönyveket is írt, nem ismeretlen Magyarországon, több darabját játszott, és Rusznák Gábor nem is egyet megrendezett belőlük. Most az Orlai felkérésére a Boldogság titkát, amelyet Györfi Kata, született 1992-ben Bukarestben, fordított, aki maga is nem csak költő, de drámaíró is, és román és magyar nyelvű darabjait romániai színházak játsszák. Ő irodalmi pályája mellett filozófiát, esztétikát és színházelméletet is tanult. A szerző és a fordító egy igazi színházi darabot hozott össze. Nagy ritkaság ez manapság, mert vagy táncolnak, vagy monologizálnak, vannak, így becsülni való dolog, hogy a szereplők párbeszédben és konfliktusokban játszanak a színpadon. A boldogság titka hely időcselekmény egysége, nyár este van az égen csillagok, és a 23. emeleti lakás nagy erkélyén lehet iszogatni, füvet szívni, kvaterkázni esténként, mert már a tárgyakban megvan minden, ami a komfortérzethez kell. Két középkorú férfi barátok és feleség, aki már lefektette a gyerekeket, ő is közéjük ül és barát iszogatni. És akkor a csillagos ég alatt megkérdőjelezik az, hogy mi is a boldogság. Elég-e a hitves szeretet, közelsége, a biztonsága, kínálhat-e az élet másféle örömöket is. A nagyon szellemes, humoros párbeszédek az életről, arról, ami van, és a banános, omlós, kekszes, juharszirupppal leöntött vaníliafagylat valóban finom. A három színész, egy házas pár és egy közeli barát, egy nyár estéje előttünk, amiben lassan fölfejtődik a titok, az, hogy hármajuk kapcsolata valójában hogy is áll. Három karakter, egy nagy hangú, sűrű életű, de valójában nagyon érzékeny férj, Sruf Milán nagyszerű alakításában, az odaadó barát, aki nem csak az iszogatás és közös élményben osztozik vele, Pataki Ferenc, aztán a családanya, aki az otthon komfortját varázslatos ízekkel is elmélyítő háziasszony, Járó Zsuzsa, játék a víz bennünket végig a történetem. Rusznyák Gábor nem csak rendezte, de a látványt is tervezte, egy nagy erkély pazar berendezéssel és fölötte a csillagos éggel. Tihanyi Ildit öltöztette a szereplőket a hétköznapi lazaságba. A boldogság titkáról hulle a lepel. Itt, miközben remek szituációkon és szellemes szövegeken és a színészek kitűnő játékán pedig remekül szórakozunk. Alexandru Poppa, a boldogság titka, Orlai produkció, a Hat színben lehet látni. Dékány István, amatőr film. Lassan már a fogalom is értelmezésre szorul. Mindenki kezében ott az eszköz a fotó és videó funkcióval, amivel bármit megörökíthet, ha olyan ambíciói vannak. Hát elmesélhet történetet is akár. Legutóbbi évtizedek óta van ez így. Addig, ahogy minden máshoz is, hiszen nem más gondolkodott helyettük, hanem saját agyuk, nem csak különféle eszközökre, de szaktudásra is szükség volt. Dékány István, aki már eddig is olyan köteteket adott kezünkbe, amelyek nagyon fontos és mások által nem érintett témával foglalkoztak. Ilyen volt a trianoni árvák, Norán kiadó 2018, amely az országszagadás nem a másféle létet, hanem a hazához ragaszkodva inkább vagonlakást választottak történeteivel foglalkozik. És aztán a Lajos utca, amely egy városrész egész életét, az ott élők sorsát tárta fel. Most vehetjük kezünkbe a harmadik vaskos kötetét, amelynek címe Nagy látószög, hiányzó kép a magyar film történetéből, amatőrfilm 1945-1989, és az MMA kiadónál jelent meg. Dékány István évtizedekig volt amatőr, majd profi filmes. Életútja sem mondható átlagosnak. 1962-ben az 56-os forradalomban való részvétele miatt, 16 éves volt akkor, az ország összes egyeteméről és főiskolájáról kizárták. 10 évig volt fizikai munkás, majd lett népművelő, majd bölcsészkaron is befejezte az egyetemet. Már a 60-as évektől amatőrfilmes, 1982 és 89 között a Magyar Amatőrfilm és Videó Szövetség főtitkára. 1989-90-ben a Zuglói Közösségi Televízió főszerkesztője, 90-től 2003 között pedig szabadúszó televíziós szerkesztő, MTV, TV3, Duna TV. Filmjei többnyire a Dunatáj Alapítvány keretei között készítette. Alkotóként és szövetségi vezetőként is jól ismeri az amatőrfilmezés történetét. Régi adósságot törleszt, mert eddig senki nem foglalkozott a témával. Az amatőrfilmezés ugyanis teljesen hiányzik a magyar filmtörténetírásból. Vitathatatlan, hogy a kultúra része, és azért is el is leválaszthatatlan a profi filmezéstől, mert nagyon sok alkotót adott a hivatásosoknak. Dékány nem csak filmkészítőként és közösségélet szervezőjeként több évtizedig foglalkozott a témával, de a tudós kutató alaposságával utána járt, elemzett, levéltárakat, dokumentumokat tanulmányozott, hogy a lehető legtöbb információt megszerezze, és a lehető legalaposabban tárja fel az amatőrfilmes világ 45 utántól 1990-ig tartó történetét. küzdelmes és nagyon tanulságos volt az út, ez a pár évtized, amely tulajdonképpen leképezi azt a küzdelmet, amely egy felülről irányított és a kreativitást sajátosan fölfogott kulturális életben megszületetett. Az úgynevezett szocializmusban, ha nem is különösebb pénzösszeggel támogatva, de lehetett alkotni, lehetett közösséget működtetni, és sok külső és belső nehézséget szembenézve, de értékes alkotásokat létrehozni. Itt képet kaphatunk nem csak a művészeti ág szerelmeseinek küzdelmeiről, hanem a korról magáról, a társadalmi szerkezet működéséről is. A legvidábbabb a barak kulturális életének gazdagságáról, az amatőrfilmes alkotóközösséges sokasága és sokféle témájú filmszemle is tanúskodik. Gazdag illusztrál dokumentum és képanyag illusztrálja a kötetet, ahogy egy tudós könyvhöz illik, gazdag biblió és filmográfia egészíti ki. A filmkészítés technikája teljesen megváltozott az utóbbi időben. Az internet átminősítette nem csak a látványkészítést, de magát a látványt is. Mindenki előállhat a maga eszközével, a maga történetével ellenőrizetlenül. Most is vannak amatőr filmes pályázatok, van olyan, amely a 14 éves kortól várja az alkotókat. Ez már más, megváltozott nem csak az eszköz, hanem az eszköz nyilvánossága is. Dékány István nagylátószék kötete a magyar filmtörténet egy nagyon izgalmas időszakába enged bepillantást. A kötet a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával jöhetett létre. Tiszta őrület Woody Allen világpremiér a Budapesti Centrál Színházban. Hevér Gábor, Partinóra, Martinovics Dorina, Szabó Kimmel Tamás és Balla Eszter főszereplésével. November 7-én lesz 90. születésnapját ünneplő Woody Allennek a legújabb darabját, a Tiszta őrület világpremiérjét a Budapesti Centrál Színházban tartják. Az előadás a mestertől megszokott fanyar humorral beszél a nőkről, neurózisról, színházról, sznobizmusról. Arról, hogy minden igyekezett hiába való, ha bár fölül a gálya, alul a víznek árja, azért a szex az úr. Puskás Tamás rendezésében olyan nagyszerű színészek lépnek majd színpadra, mint Hevér Gábor, Partinóra, Martinovics Dorina, Szabó Kimmel Tamás és Balla Eszter. Tehát új premier lesz, Tiszta őrület a Centrál Színházban. November 6-án indul a magyar mozikban a Bölöni film, az Erdély legenda címmel a meggyőztes 102-szeres válogatott labdarúgó Cristiano Ronaldo-t és felfedező Bölöni László edző életét bemutató dokumentumfilm a Nemzeti Filmintézet támogatásával. Önök Józsárnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz Színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.